széket. De távolabb ült, mint ahogy kedves vendéggel ülni szokás. Látszott rajta, hogy csak a kérdésekre felel. Ella azonban csak a szemével kérdezett, hát ide vállat mozdított. Egy növendéknek szerelmes levelet csempésztek be, az én kezembe került. Meg kellett volna jelentenem, nem tettem, különben is untam már a raboskodást. Ella vizsgálódó szemmel hallgatta. Látszott rajta, hogy nem hiszi a történetet. Ida érezte ezt, s még inkább elkedvetlenült. A társalgás aztán vontatva folyt tovább. Ida hűvös szemmel hallgatott, s közben a szeme Ella lábán bolygott, kacér lakcipő, azsúr selyem harisnya. Ő neki sose volt selyem harisnyája, se lakcipője, s lám, az apja alkalmazottjának a leánya. Vagy ez is még a nyugalmazott színész feleségének a hagyatékából való? Ella eközben tovább csevegett. Elmondta, hogy most már a második évi folyamot hallgatja a színésziskolában, de ha csak kettős szünetnapjuk van is hazatér, stold is hozzá. Családokkal neki sincs kapcsolata a városban, nem is érdeklődik irántuk. A magyarok is külön, a szerbek is külön, svábok is külön, unalmas fészek. Látszott rajta, hogy bele szeretné melegíteni Idát a társalgásba, és így maga iránt is. S közben-közben vizsgálódva járt a szeme Ida arcán, hogy őre vonatkozik-e Idának a kedvetlensége, vagy hogy valami tövis áll a szívében. Ismét a színi pályára térült a szóval, hogy ő koloratúr énekesnek szeretné kiképeztetni magát, aztán ha Magyarországon névre kap, megpróbálja Bécsben, Berlinben, aztán Párizsban, Londonban, Amerikában. Ó, Péter úr igen érdeklődik a haladása iránt. Ahányszor megjön, mindig énekel egy-két dalt a társaságban. Persze, mama is velem van, mondta elmosolyodva. Micsoda társaságban? Kérdezte Ida. Ó, úrnak a társaságában. Ó, úrnak minden este van itt társasága. Szombaton legtöbb. Nem szimpatikus emberek, de néha tisztek is jönnek. Persze, még nem tudhatja. Igen, vígurak, pajkosak. Hamiskás mosolygás játszott át a szem, és elhallgatott. Látszott rajta, hogy többet mondott, mint amennyit szándékolt. Idának csodálkozásra nyillott a szeme. Örült volna annak a hírnek, hogy az apja esténként társaságot fogad, de az utolsó szón érezte, hogy nem családias a társaság. A pajkosak szó kellemetlenül érintette, megértette, hogy hölgyek nincsenek a társaságban. A szemöldöke összép vonult. Szerette volna megtudakolni, hogy egy Bodoki nevű fiatalemberrel találkozott-e Ella, akár náluk, akár másutt. De olyan idegenséget érzett Ella iránt, hogy nem bírta bizalmas szóra fordítani a nyelvét. Ella tarsókájába nyúlt, és kék szegélyű batis zsebkendőcskét vont elő onnan. Mikor legutoljára ott jártam a klastromban, mondta az orrát törülgetve, maga igen szívesen fogadott, tegeződtünk is. Ida szeme még hidegebbé vált. Nem tegeződök senkivel, válaszolt nyugodtan. Ebben a tekintetben angol vagyok. Valók csak Isten tegezik és Jézust. Ella elhalványult. Fölkelt. Látszott rajta, hogy mondana valamit, s az a valami jól esne neki, de rosszul esne talán Idának. Hát csak nyelt egyet. Az ebédlőből férfi járás közeledett az ajtó felé. Valaki a kulcsot mozdította, s utána a kilincsen is nyomott. Ó, Péter arccal jelent meg az ajtóban. Üdvözlet! Bókolt nyájas meglepődéssel. Alásszolgálja Nórácska. És a kezét nyújtva sugárzó arccal s udvarias hajlongásokkal sietett Nórához. Igen, örülök, hogy Idával találom. Már összebarátkoztak? Még csak kezdjük, felelte mosolyogva Nóra. De a klastromi levegő... S hunyorgott, mint aki olyan illatot szagolt, amely kellemesen csípi az orrát. Péter úr udvariasan nevetett. Majd kineveljük belőle, de tessék Nórácska a szalomba, ott melegebb is. S udvariasan ajtót tárt Ellának. A lányát is maga előtt bocsátotta. Ella, vagyis Nóra, megállt az ebédlő közepén. Majd máskor, mondta mosolyogva. És mint valami színpadi grófné bólintott Idának. Ó, Péter udvariasan kísérte még le is a lépcsőn. Ida képedezve hallgatta, milyen bizalmasan és élénken csevegnek. Hát ki ez a lány az apjának? Péter csak jó negyed óra múltán tért vissza. Levelek és újságok voltak a kezében. Intett a leányának. Gyere csak a szobámba! Ida szótlanul követte az apját az ebédlőn és szalonon át. Az apja leült az íróasztal elé, Ida a sárga bőrszékbe bocsátkozott. Várakozón nézett az apjára. Az apa először is szivart vett elő a fiókjából és rágyújtott. Cigaretta is hevert ott, aranyos szipókájú. Cigarettázol? Kérdezte az apa a cigarettáért nyúlva. Isten őrizz! Hökkent el Ida. Miért? Mosolyodott el az apa. Tőlem cigarettázhatsz. Az úri nők ma már csak úgy cigarettáznak, mint a férfiak. Nem kívánom, köszönöm. Ó Péter egy hosszúkás, hivatalos formájú levelet vett fel a magával hozott postájából. Ida megismerte, hogy a levél a klastromból való. Kiáltó betűkkel állt a borítékon az Express nyomat. Ó Péter figyelemmel olvasta a levelet, aztán vállat vont. Hát ezzel végeztünk. Már most hát hová tegyelek? Baj, hogy itthon vagyok? Baj. Nekem csak zavarodás, de neked baj. Láthatod, hogy ez a ház nem úri hölgyeknek való. A bejárat bolt, az udvaron boros hordók, pincemunkák, az én millióim nem plüss fotölyök és rácsos asztalok között szereződnek, aztán ide férfi társaság jár, fele részben szinte mindennaposan más. A borüzletnek szüksége van arra, hogy a vevőit borral traktálja. A vételit ezresekben forog. Pislogva beszélt, mintha a térdének beszélne. Aztán a leányára nézett. Mit műveltél reggel, hogy lementél a konyhába? Semmi dolgod a konyhával. Itt nem krajcároskodunk. Te nem arra születtél, hogy konyhagőzben élj. Neked az én halálom után millióid lesznek. Szándékom volt, hogy a klastromból valami kastélyba viszlek. De itt ebben a városban nincs kastély. Én meg nem dirigálhatom a távolból az üzletemet. Ki veszel téged, hozzád méltó, ebből a hordószagú házból? Akkor is, ha előkelő guvernántot kapok melléd. Nem kell már én mellém. Nem kell. Hát hogy gondolod, hogy magad fogadod a jelentkezőket? Úri leány! A klastromban az a felfogás, hogy úri leány elfogadhatja legény embernek a látogatását? Egy magában? Ida elvörösödött. Erről sose volt szó. Ez a hiba. Megtanítanak latinra, görögre, fizikára, kémiára, de arra nem, hogyha fiatal emberrel beszélsz, hogyan viselkedjél. Ez nem tantárgy. Pedig ennek kellene lennie a főtárgynak a leányiskolában. Csodálkoztál ugye, hogy a szalon és az ebédlő meg van cserélve? Nekem így alkalmasabb. Én nappal itt tartózkodom. Ha idegenvevő jön hozzám, először is a boltban tudakozódik. Onnan az inas ide vezeti. Ha kisrendelő, itt ültetem le. Ha nagyrendelő, a szalomba tessékelem. Szalonnak tehát ez a szoba alkalmasabb. Ne rendezd, ahogy volt, védj bele, amit akarsz.
Vállat vonc gondolkodva nézett a szoba sarkába.
Nem tudom most már, hogy lesz, mint lesz. Mindig kerestem neked való párt, de az igazi mágnás legények csak a maguk köreiből házasodnak. A vagyonuk fogyottak, meg a kártyások zsidó családokból. Láttam egyszer színházban, hogy a fiatalembert be lehet vinni leány nézésre a klastromba. Én is úgy szerettem volna.
Nem szokás.
De lehet. Véltem, hogyha olyan szép tiszta helyen ismer meg valami előkelő fiú. Most már hát ne is beszéljünk róla. Rendelj bútort, rendezd be magadnak szobát, varras ruhákat, védj könyveket, parfümöket, harisnyákat. Nem tudom, mi minden kell még, csak védj. Nesze, itt egy 1000 koronás, hogy ne légy pénz nélkül. Várj, inkább apróban adom. Nem minden boltban váltanak ezrest itten.
S a vertenybe nyúlt.
Nesze, itt van 800. Nem, csak 700. Ezen is sok mindent vehetsz. A nagyobb vételeket csak diktáld a nevemre. Az én nevemre akár utcákat vehetsz ebben a városban. És hát rendelj magad mellé cselédséget, komornát, vagy belső leányt, vagy amit akarsz, ha olyan nagy lánynak érzed magadat, hát csak csináld.